Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Débányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy egy április végén készített felmérés alapján 10 válaszadóból majdnem 7 erősebb uniós jogosítványokat szeretne a járvány elleni fellépéshez. A Brux Info elemzője az Inforádió brüsszeli hét című műsorában azt mondta, a megkérdezettek szerint az Európai Unió nem tehető felelőssé olyan miatt, amelyben nincsenek jogosítványai. Németh Zoltán kérdezte Fóris Györgyöt.
Az említett közvélemény kutatás leginkább azt demonstrálja, hogy a megkérdezettek többsége láthatóan nem annak a vélemény hullámnak húzódott be, amelyik szerint főleg a járvány elején az Európai Uniós szintű reagálás inkompetenciát mutatott, béna volt és nem kellően reagált, hanem az, hogy nem volt kompetenciája, nem volt hatásköre, és hogy ennek lehetnek hátrányai. Tehát az emberek reflexe ezek szerint, legalábbis a megkérdezettek körében az volt, hogy Európa olyanért nem tehető felelőssé, aminél nem rendelkezett cselekvési mandátummal, és egy ilyen helyzet, mint egy ilyen világjárvány, tehát európai járvány is, adott esetben megkövetelheti az országok közötti egyeztetett, tulajdonképpen közösségi szinten harmonizált fellépés eszközrendszerét is, és ezt láthatóan támogatják.
Feladódik a kérdés, hogy ezek szerint az európai lakosság többsége tisztában van az Európai Unió jogkörei, és hatáskörével?
Erre mondom azt, hogy ez már egy messzevezető következtetés lenne, pláne messzevezető következtetés lenne ebből azt gondolni, hogy ők most már mostantól kezdve föderációpártiak lennének, amiről egyáltalán nincsen szó. Szándékosan használtam azt a szót, hogy racionális. Egy konkrét helyzetre, látva a konkrét intézkedések egymás utánjait, és a ezek esetleg ütköző jellegét, egy spontán népbölcseleti felismerés, hogy lehetnek helyzetek, ahol igenis célszerűbb inkább egyeztetett módon, akár bizonyos szempontból központosítottabban, koordináltabban reagálni. Odáig mennék el, hogy ez egy felismerés, egy bátorítás arra, hogy például a közegészségügyi problémák területén eddig egyáltalán nem létezett, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan és egy áttételes közvetítő szerepkörben létezett közösségi hatáskör, és itt most kialakulóban van, ha tényleg valósak ezek a felmérések, tehát van mögöttük széles tömegű támogatottság is, egy tömeges bátorítás arra, hogy ezen a területen is induljon el egyfajta európaibb, közösségibb szintű policy making, politika formálás, hasonlatosan ahhoz, mint ahhoz más területeken már megvan, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők azonnal európai kormányban, parlamentben és európai alkotmányban is gondolkodnának, ez egy adott helyzetre való racionális reagálás volt.
Mennyire tudnak egységesek lenni a 27-ek, mert ugye az elmúlt hetekben azért beszéltünk arról, példának okáért konkrétan Olaszország esetében, ahol jelentősen csökkent az Európai Unió támogatása, hogy néhány tagállamban azt gondolják, hogy sokkal több EU kellett volna, és meg is haragudtak kvázi Brüsszelre, ha lehet így fogalmazni, hogy nem segített, nem adott konkrétumot. Bár sokszor beszélt erről már, és bocsánatot is kért például az Európai Bizottság elnöke ez ügyben.
Igen, az Európai Bizottság elnöke is világosra tette, és kérdés, hogy az üzenet mennyire ment át. Még egyszer mondom, az iménti felmérés eredménye azt mutatja, hogy átment, hogy bocsánat, hogy nem tudtunk jobban segíteni, szólt az európai szintű üzenet, de azért azt is hozzátették, hogy nem voltak eszközeink. Tehát Olaszország kétségbe esett helyzetében az első napokban maszkokat kért, Brüsszelben nincsenek maszkraktárak, tagországi hatáskörben van. Bizottság még csak ekkor még, és hát a mai helyzetben is a hasonló lenne, kötelezni sem tudta a tagországokat, hogy cselekedjenek, mert nincs közösségi mandátum. Na, az emberek lehet, hogy ezt ismerték fel, hogy ilyen helyzetekben nem ártana, hogyha volna, mint adott esetben egy állategészségügyi járvány esetén léteznek közösségi kompetenciák. Tehát pusztán csak erről van szó.
Jelentősen visszaeshet idén Kína gazdasági növekedése. Egyes becslések szerint akár az évtizedek óta nem látott 1%-ra zsugorodhat a bővülés. A bizonytalanságnak tudható be, hogy a kínai miniszterelnök szokásától eltérően nem jelentett be növekedési célt a kínai parlamenti ülésszak megnyitóján ismertetett gazdasági tervében. Magas Istvánt, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorát Király István Dániel kérdezte.
példátlan abban az értelemben, hogy amióta hivatalos statisztikák vannak 1992, hogy most mindenki tudja Kínában is, hogy a becslés az ettentő kockázatos. Itt az Economist angol konzervatív liberális lap 1%-ra teszi az ezéves növekedést, de valójában nem lehet tudni ebben a környezetben. Tehát ez egy óvatos lépés, aminek most politikai tartalmat nem érdemes tanúsítani.
És milyen egyéb adatokra számít Kína? Munkanélküliség, költségvetési hiány, infláció?
Ebből az évből az látszik, hogy itt a külső feltételek is alapvetően megváltoztak, és az, hogy Kína át tudja rendezni, szerintem most ezen gondolkoznak, a jövőbeni szerkezetét a saját növekedésének elterelni a szolgáltatás irányba, és bevonni jobban a belső megtakarítási forrásokat, mert jelenleg az a helyzet, hogy Amerika és a külvilág jelentős mértékben beruház Kínába, illetve például a kínai vállalatokat Amerikában a tőzsdén jegyzik, tehát évi 100-150 milliárdos forrás bevonás van. Tehát nem az infláció a probléma jelen pillanatban ott sem, hanem az, hogy legyen tartósan a növekedésnek pénzügyi forrása, illetve hogy milyen irányba tereljék át szerkezetileg a kínai gazdaságot, mert ugye a zöld nyomás is ott van, tehát nem lehet ebben a nagyon szennyező szerkezetben tovább növekedni, ez egészen bizonyos, de hogy pontosan mik lesznek az új prioritások, azt most még nem lehet látni.
A világgazdaságra, illetve akár Európára milyen hatással lehet az igencsak lelassulni látszó kínai növekedés?
Egyértelműen lassít mindenki. Tehát ugye Kínára muszáj figyelni mérete okán, és a külkapcsolatai mind tágabbak. Tehát ha Kína beteg lesz idézőjelve, nem akarom azt mondani, hogy tüsszent, akkor a világgazdaság is valamennyire beteg lesz, mert az összes nyersanyagoldali és az összes feldolgozóipari külkereskedelem nagyon komoly szálakkal kapcsolódik Európához is, de hát főleg ugye az ázsiai térségben, Ausztráliához és a délkelet ázsiai térséghez, tehát ha Kína gyengül, akkor sajnos a világgazdaság is egyértelműen lassul.
A harmadik líbiai polgárháború több mint egy éve tart, de a válságról az Európai Unió képtelen egységes álláspontot kialakítani. Sánta András összefoglalója.
A Migráció Kutatóintézet legújabb elemzésében áttekinti az elmúlt hetekben fordulatot vett líbiai konfliktust. A szerző Marsai Viktor, az intézet kutatási igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója az Inforádiónak felidézte a konfliktus kezdetét.
2019 áprilisában kezdődött, két nagy szereplőcsoportra redukálódott le a helyzet. Van a Tripoliban székelő nemzetközi is elismert kormány, amit Faiz al-Sarraj vezet. A keleti területek pedig Khalifa Haftar tábornok vezetett be katonai adminisztrációt. A felek közt voltak az elején kisebb összecsapások, aztán tárgyalásos megoldás, végül aztán 19 áprilisában Haftar tábornok katonai erővel próbálta meg eldönteni a helyzetet, és megpróbált elfoglalni Tripolit.
Mindezt bonyolítja, hogy mindkét oldal mögött jelentős nemzetközi támogatás áll.
A tripoli kormányzatot elsősorban Törökország, kisebb mértékben Olaszország, miközben Haftar tábornokot az emírségek, Egyiptom, Olaszország, Franciaország támogatja.
A líbiai konfliktus pikantériáját az adja, mondja Marsi Viktor, hogy miközben Tripoliban egy nemzetközileg hivatalosan elismert kormány ül, Haftar tábornoknak semmiféle hivatalos pozíciója nincs.
Tehát a semmiből vált ugye meghatározó szereplővé. Ugye nem véletlen egyébként, hogy a líbiai kormány többször is elégedetlenségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, akár nemzetközi büntetőbíróság föl lehetne lépni a hadúrral szemben, aki ráadásul egyértelműen agresszorként jelent meg ebben a konfliktusban. A külső szereplők egyébként egyéni érdekeiket követve mégsem tesznek semmit.
Európa számára nagy tanulság, hogyha továbbra is szerepet kíván betölteni a globális térben, akkor változtatnia kell Líbiával kapcsolatos politikáján, vélekedik a Migráció Kutatóintézet kutatási igazgatója.
Alapvetően ugye azt látjuk, hogy Törökország szerepvállalása elbillentette a fegyveres konfliktust, és a nemzetközi elismert kormány pozíciói nagyon sokat javultak, és ugye azért kellene Európának kicsit jobban belefolyni ebbe az egész ügybe, hiszen ez alapvetően európai érdekszféra, és Európa a közvetlen határainál zajló konfliktusok rendezését olyan szereplőknek engedte át, akik nem is feltétlenül baráti viszonyban vannak Európával. Tehát, hogyha az EU és az európai tagállamok szeretnék megőrizni a globális térben betöltött pozícióikat, akkor nem engedhetik meg azt, hogy például Líbia esetében Oroszország és Törökország határozzon meg, hogy milyen irányba folynak tovább az események.
Marsai Viktor végül a líbiai konfliktus migrációs vetületére is figyelmeztetett.
Veszélyes ez a török-líbiai tengelynek a megerősítése. megerősödése. Mert ne felejtsük el, hogy legalább 600 ezer külföldi van most Líbiában, akik zöme egyébként azért nem kell most át a földközi tengeren, mert ugye Olaszország kötött a líbiai kormánnyal 2017-ben egy megállapodást. 2020 februárjában viszont azt láttuk, hogy Törökország már kijátszott ezt a migránskártyát, amikor megnyitotta a határokat, annak érdekében, hogy ilyen különféle geopolitikai játszmákban nyomást gyakoroljon Európára. Annak beláthatatlan következményei lennének, hogyha a Tripoli is esetleg ugye megkapja azt a kérést a törököktől, hogy hát ő is ösztökélje tovább az ott levő embereket.
Ennek egyelőre még nincs jele, ami nem jelenti azt, hogy nem is fog bekövetkezni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.
A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik.